ami ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Az Úrtól van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök, igaz Isten. Amen. Gyertek, imádkozzunk. Édes drága Atyánk, a Krisztus által. Köszönjük ezt a napot. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük hát a lelked kijáradását, hogy a szívünkbe adtad, és hogy egy lehetünk veled. Köszönjük az édességét, a világosságát, a tisztaságát, az erejét, azt a bölcsességet, melyet te tőled nyer, amivel vigasztal bennünket, amivel ismét lábra állít, és akkor is, amikor tükröt mutat nekünk, és pelengére állít. Édesatyánk, hagyd legyünk hát itt most, mint gyermekeid, akik az igédet várják, hogy tanulhassanak. Tisztíts meg bennünket azzal. Ne azt nézd, hogy mit mulasztottunk. Ne azt a tekints, hogy miként vétkeztünk, szóban, gondolattal, cselekedettel. Hanem nézd meg őszinte, tiszta, látni és vágyni akarásunkat, hogy hiszünk benned, mert tudjuk, hogy a te igéid igazak. Így kérünk, jöjj most közénk, szenteld meg magadat mi rajtunk, bocsáss ki a te lelkedet a menny magasság világosságából, és boríts be bennünket egészen Krisztusért. Amen. Szeretett testvérek, Istennek a ma igéje, melynek alapján hirdetni kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát. Található az apostolok cselekedeteinek könyvében, az apostolok cselekedeteinek könyvének 5. fejezetében, az 5. fejezet első 11 verszakából. Hogy miként szól hozzánk az írott, és a hirdetett ige keresztény alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Az apostolok cselekedeteinek könyvének 5. fejezetéből olvasom az első 11 verset. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Egy ember név szerint Anániás. Feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot. És árából, feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna ennek? És miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Ananiás ezeket a szavakat, összeesett, és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották, az ifjak pedig felálltak, és betakarták őt, majd kivitték, és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről, Péter megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Ő így felelt. Úgy van, ennyiért. Péterrel így szólt hozzá. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Eddig Istenünk írott igéje. Hála legyen néki. Amen.
Hát,
testvérek, fel lehet tenni a kérdést, hogy lesz ebből ünnepi, evangéliumi prédikáció, hogy fogja ez a mi szívünket megmelengetni? Hát jó kérdés. Elég sokat kellett, hogy gondolkozzunk és imádkozzunk rajta, hogy valóban merjük egyáltalán ezt elétek hozni, és erről a szakaszról beszélni. Mert hát az egyház születésnapja van, nem igaz? Hát örvendeznünk kell, hogy a lelket megkaptuk. Igen, az egyháznak a születésnapja, pünkösd, az 50. nap. De el szoktuk felejteni, hogy ekkor egy másik ünnep is van, pontosan Páska után 50 nappal, 49 plusz 1 nappal, ez a Savuot. A három nagy ünnep közül, ez a második a hébereknek, ez az aratási ünnep, ha már hallottátok így, más szavakkal ez a Tóra, a törvény kihirdetésének az ünnepe. Ugyanolyan kategóriás ünnep, gyakorlatilag, mint nekünk Jézusnak a teste töltése, kereszthalála és feltámadása, majdan a pünkösd, ami éppen egybeesik ezzel. Tehát a Tórának a napján vagyunk. Ezért van akkora nagy tömeg Jeruzsálemben. Jeruzsálem nem volt ám olyan nagy, mint aminek gondoljuk, hozzávetőlegesen 40 ezer főből áll, tehát mint egy ceglit körülbelül. Itt is ugye akkor vannak nagy tömegek, amikor május 1-je van, meg ilyen dolgok vannak, de akkor még az emberek, legalábbis azok az emberek, a zsidók fontosnak tartották eszünetet is megülni, hiszen ez semmi más, mint amikor Mózes lejön a hegyről, és a törvénytáblákat átadja. Na most itt egy kicsit tisztázunk egy-két dolgot. Nem szoktunk ószövetséggel foglalkozni, és egyáltalán az egész keresztényi látásunk az ószövetséggel kapcsolatosan teljesen az új szövetségből indul. Például nem tudjuk azt ószövetségi szemléletből, mondjuk ezt nekünk tanítják teológián, hogy igazából az úgynevezett Tóra, amit aztán Pál apostol, illetve az új szövetségben nomosznak, törvénynek fordítottak, az eredetileg nem törvény. Tehát nem olyan, hogy most megmondtam neked, csináld ezt, és akkor csináld azt. Hanem a Tóra szó az a járából jön, az pedig azt jelenti, hogy utat mutatni, tehát tulajdonképpen a Tóra azt jelenti, hogy útmutatás. Útmutatás miről? Ezt megmondta Mózes. Elétekbe adom az életnek és a halálnak az útját. Ti döntsétek el, hogy melyiken jártok. És ez a Tóra egyébként a szeretetnek az útja is, bár ezt nem nagyon gondoljuk, illetve a fejlemények nem azt mutatják, hiszen az Ószövetségben 26-szor benne van az, hogy szeresd fele barátodat. Nem is a Tórával volt gond, hanem a szívekkel, meg a Talmuddal. Igazából a Tóra egy tükör, és egy olyan parancsolatrendszer, hogy mikor mit tegyél meg, de a tükör a legfontosabb, azok a kőtáblák. Lehet, hogy már egy párra hallottátok itt tőlem, hogy is hívják az izraeliták a 10 parancsolatot. Úgy hívják, hogy 10 ige. Ugyanis úgy kezdődik a 10 parancsolat, hogy ha én az Úr vagyok, a te Isten. Ott van egy kis váv partikula, héber, nem akarok nyelvórát tartani, ott van egy kis elválasztó, ami és, illetve ha jelentéssel. Tehát, hogyha valójában olvassuk az Ószövetségben a 10 parancsolatot, akkor úgy olvasod, hogy ha én az Úr vagyok, a te Istened, és amikor pedig az úgynevezett inkonkréte felszólításokhoz ér, akkor nem az van odaírván, hogy ne őj, nem felszólító mód, hanem kijelentő mód. Nem ölsz. A Tóra egy tükör. Abba lemérhetjük azt, hogy mennyire vagyunk bűnösek, testvérek. Ha én az Úr vagyok, a te Istened, nem ölsz. Öltél? Akkor nem az Úr volt a te Istened. Loptál? Akkor éppen abban a pillanatban nem az Úr volt a te Istened. És a tükör ez nagyon-nagyon friss, nagyon ropogósan megmutatja nekünk azt, hogy nem menekülhetünk gyakorlatilag a bűnnek a hatalmától, Isten nélkül. Ezért aztán mit szoktunk csinálni a tükrökkel? Széttörjük. És aztán elkezdjük magyarázni, hogy miért törtük szét, és aztán új rámákat szerzünk hozzá, más tükröket hozunk oda, ami már nem olyan pontos. Ebből született meg a több ezer oldalnyi Talmud, ami gyakorlatilag eredetileg a Tórának a magyarázatára jött létre, de valójában, mint egy parazita, mint egy kullancs, rátapadt az isteni parancsolatokra, és megrontotta azokat. Ezért mondta Jézus, hogy emberi parancsolatokat követtek, nem pedig az Istenét. Éppen kijelentetik a Tóra, amit már nem használnak, és erre megjelennek a tanítványok. Megjelennek a tanítványok, és elkezdenek prédikálni hatalmas nagy erővel. A Tóra egy kinti tükör, egy leírt útmutatás. Pünkösd annak a napja, amikor a szívedbe kerül az útmutatás. Amikor többé nem egy kinti tükörben kell megnézni az ábrázatodat, hanem az Istennek a lelke a te lelkeddel összefonódik, átitatja, és isteni természetet nyersz, mert ez a valódi ígéret. Ugyanis itt mi mindahányan arra várakozunk, és arra kéne, hogy vágyakozzunk, hogy Istentől szülessünk újjá, onnantól fogva viszont, vigyázzatok, már nem hétköznapi emberek vagytok. Többé már nem vagytok halottak, hanem már élők lesztek onnantól fogva, és belepillanthattok az örökké valóságba. Mi köze ennek Ananiáshoz és Zafirához? Azért, mert igaz, hogy volt egy pont, ami elindult, de utána jönnek az események, és jön a történelem. És ezt a történelmet, ezt együtt éljük meg. Azt is mondhatnám, hogy a színpadunk, ami a világ, az közös. És bizony, nem csak búza nő a szántóföldön, ahogy tudhatjuk, hanem nő ott pipacs, meg gaz, meg minden más. És hogyha elkezdődik a pünkösd utáni történet, akkor mi ott egyetlen egy dolgot várunk valójában, hogy Jézus visszajöjjön. Tehát igazából napról napra ítéletre várunk. Napról napra ítéletre várunk, és láthatjuk a jeleket magunk körül, hogy egyre inkább szaporodnak, hogy egyre több fájdalom, kín, gyötörtetés, szenvedés van a világban, és mi itt vagyunk, és gyakorlatilag szinte semmit nem tehetünk érte, értük, ha csak nem imádsággal, magunkért tehetünk, amit hallhattuk a minap is, hogy szeressük a cegédieket, azért fontos lenne, és egymást összekapaszkodni. Hogy tudjuk meg, hogy ki az asztalos itt közületek. Kit lehet hívni, hogy lerobbant a kocsi? Ha fordításra van szükségem, ki az, aki beszél tületek németül? Lehet, hogy érdemes lenni így egyen-egyenként, így összeérni azt, hogy ki vagy és mi vagy, és úgy tenni be, ne csak egy kartont lássunk, hogy mikor születtél, és hogy befizetted rendesen az egyház fenntartóidat, mert itt most egyház fenntartásunk is szó lesz, egy pár szóban, hanem hogy legyen egy arc, legyen egy munka mögötte, legyen mögötte egy olyan lélek, aki valóban vállal közösséget belünk, még velem is. Azt mondja Jézus, hogy amikor eljön majd az ítélet, akkor jönnek majd az angyalok és aratni fognak. De addig együtt kell hagyni nőni a gazt a búzával. Nehogy, ugye mondja Jézus, a gaznak a kitépésével kitaláljuk húzni a búzát is. És egy kicsit itt most ez a helyzet Ananiásnál és Zafirálnál. Észrevehetjük, hogy az aratáskor, mert aratási ünnep lett ez, 3000 lelket leadtak az apostolok, 3000 lélek keresztelkedett meg, és nagy valószínűséggel testvérek Ananiás és Zafira is közötte volt. Az aratásban bizony úgy tűnik, hogy belekerült egy-két gaz is. Hát milyen gaznak lenni? Mesélhetnék. Ugye az igaz embert a gazembertől csak egyetlen kis ibetücske választja el a magyar nyelvbe, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennek van egy nagyon mély belső logikája. Vagy gondoljunk a zsarukra, a nyomozókra. Tisztának kell maradnia, nem lehet korrupt, de közben ismernie kéne az összes kis piszkos trükköt, amivel őt megvezethetik, vagy átverhetik a bűnözők. Nagyon-nagyon vékony pengén kell, hogy járjon. Hogy ne legyen korrupt, egyfelől, a másfél pedig, hogy eredményes is legyen. A kereszténység egy kicsit ilyen. Beletekintünk a tükörbe, és rádöbbenünk, hogy vagy jobbra, vagy balra le fogunk esni. Mi lesz itt? Krisztus lett. Pünkösd. Feltámadás és a lélek kijáradása. Ez a pünkösd, ez nekem, mondhatnám, különösen kellemes és boldog. 19 évvel ezelőtt volt egy másik pünkösdöm, pontosan ma 19 éve. Igaz, hogy ez pünkös szombat volt, és kint voltunk Csíksomjón, de onnan datálódik az én házasságom. Ott találkoztam drága feleségemmel. Milyen emberként? Hát azt hiszem, hogy megijednétek, hogy én mindent elmondanék, hogy mit műveltem. Nem is vagyok benne biztos, hogy szóba állhatok velem. Megjártam a hadakutyát, a poklok poklát, minden mást, és tulajdonképpen gazember lettem. Én nem azért mentem el oda ki, hogy a csíksomi búcsúba sokat imádkozzak, vagy ilyesmi, hanem apukám még kivittek egyfajta kulturális látványosságként, hogy igenis van. Meg ez a magyarságot állítólagosan összetartja. Hát, engem nem nagyon érdekelt. Mit láttam? Egy csomó embert láttam, egy csomó pénzt elköltöttek, láttam egy jó pár papot, egyik se érdekelt. De a pünkös lényege, az megért. Azt megkaptam. A szeretetet. A szeretet lelkét. És ez, ami engem gazemberből odáig röpített, hogy ugyan nem vagyok igaz ember, az tény és való, de Istenek igéjét hirdethetem közöttetek. És hálát adhatok. Azért is különösen izgalmas ez, mert abból a 19 évvel ezelőtti pünkösdből idén lett egy konfirmandusunk, a nagyfiam. De mondhatnám tovább, de nem magamról akarok beszélni, hanem sokkal inkább arról, hogy milyen az, amikor a lélek valóban jelen van. Mi történt Ananiásra és Zafirával? Találkozott egy olyan emberrel, akiben valóban működött a lélek. És a léleket nem lehet hazudni. Én egy évre rá, 18 évvel ezelőtt találkoztam egy másik egy emberrel, akinek nem tudtam hazudni, és ő mondta azt, hogy már pedig te elmész papnak. Próbáltam kihúzni magamat alul, de nem sikerült. És utána folyamatos pünkösdök, folyamatos lelkecskék és lélekoltások és küszködések és gazemberségek között valahogy csak eljutottunk idáig, és itt növünk mi is együtt tovább, ezért vegyük komoly tükörnek azt, amit üzen nekünk Ananiás és Zafirának az esete. Mi történt? Találtak egy közösséget. Találtak egy közösséget, ami jó. Találtak egy közösséget, ahol szívesen mennek. Találnak egy közösséget, ahol úgy tűnik, hogy elfogadják őket. Találnak egy közösséget, ahol nem úgy néznek rájuk, mint a véres rongyra. Jó ez a közösség. Menjünk oda, támogassuk. Na de mennyire? Számoljunk egy kicsit. Jut is, marad is. Érdekes, amikor önkéntesen kéne adnunk valamit, akkor sokszor kétszerten meggondoljuk azt, hogy mennyit adunk, de amikor a pénztárnál vagyunk a boltba, akkor szó nélkül fizetünk. Mit is mondott Pál apostol? Pénz szeretete? Minden rossznak a gyökere? Lehet benne valami? Ananiás és Zafira egy házas pár volt. Isten színe előtt együtt voltak. És nézzétek meg, mit tettek. A lehető legjobb dolgot tették a világon. Megegyeztek. Hány házas párt ismersz, aki képtelenek megegyezni? Hány házas párt ismersz, amely felbomlott? Hány elváltat ismersz? A világ legnagyobb dolga, amikor a pároddal meg tudsz egyezni, és kitart melletted, és hűséges. Csak volt egy kis baj, aprócska baj. A világ legjobb dolgát arra használták fel, hogy hazudjanak. Mi történik? Ananiás bemegy, odaadja a pénzt. Mit mond neki Péter? Nevezetesen. Ananiás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja a Szentléleknek? És félretett. És nézzétek meg Péter mennyire egyértelmű és mennyire tiszta gondolkodása a lélek segítségével. Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna meg? És miután eladtad, nem terendelkeztél az árával? Akkor miért csináltad? Van ez egy kicsit, amikor évente vagy két évente betéved valaki a templomba, és Isten dicsőségére felár 30 ezer forintot, vagy 40 ezeret, és utána azt hiszi, hogy két éven keresztül abból meg fog élni. Nem így működik. Egyáltalán nem így működik. Ugyanis a történetnek a tanulsága, hogy még a legjobb közösségben is, ha nem nézünk tükörbe, hazudunk, illetve hazudhatunk magunknak. Ráadásul a hazugságnak a természete, a bűnnek a természete olyan, hogy szereti közösségben elkövetni. Mert akkor oszlik a felelősség, gondolhatnánk. Szereti közösségben elkövetni, ebből lesz a banda, ugye bűnszervezet, ezt már még jobban büntetik, hiszen akaratot is vittek bele, nem csak egy egyszerű dolog. És ugye megnézitek, hogy itt ebben az esetben miről szól, Ananiás és Zafira esetében az életnek melyik szintjére terjed ki a hazugságuk, akkor észrevetitek, hogy mind a háromra. Mind a szellemi szintre, hiszen Istennek nem lehet hazudni. A lelki szintre, mert akarat és elkötelezettség és egyezés van közöttük, és a testi szinte szint úgy, mit csinál a hazugság a testtel? Megöli. Miért? Emlékeztek arra, amikor Jézus azt mondta, hogy az atyát lehet káromolni? A fiút is lehet káromolni? De a Szent Lelket nem. Ez az egyetlen megbocsáthatatlan bűn. A gyilkosság is megbocsátható. A szervkereskedés is megbocsátható. Megbocsátható, hogy szinte az összes bűn, amit a világon elkövetnek. Egyedül a Szent Lelket nem lehet káromolni. Miért? Mikor jelent meg először a gyilkosság? Tudhatjuk, hogy már csak a bukás után. Úgyis a Szent Lélek pont a bukást oldja fel. A Szent Lélek pont az, ami visszahelyez bennünket a tiszta, ártatlan, eredeti állapotba, azáltal, hogy megtettük ezt a szellemi utazásunkat itt a Földön, belesüppettünk a mélybe, belesüppettünk a testbe, hibáinkba, gondjainkba, történeteinkbe, bűneinkbe, és onnan emel ki. Nem tudnánk értékelni, ha nem kapnánk tükröt. A Szent Lélek az, ami mindent újjáteremt. A Szent Lélek az, amelyik vigasztal. És mit is mond még Jézus? Még sok minden mondani valom lenne nektek utolsó estén, János evangéliumában, de még nem tudjátok elviselni, elhordozni. Ez is egy olyan ige, testvérek, amit csak a Szentlélekkel lehet elhordozni. Egyébként a fejünket fogva kimenekülünk innen, és azt mondjuk, hogy soha többé. Hát megölte az egyiket, aki pénzt hozott ráadásul. Miért ölte meg? Mert nem emberként gondolkozik azért. A Szentlélek az, amelyik teljesen átformálja a gondolatvilágunkat is, és a Szentlélek az, ami gondolatokat ültet belénk. És Ananiásnak és Zafirának itt pont azért kellett pusztulnia, mert hazudni próbáltak, a hazugságuk abból fakadt, hogy valójában nem hittek kellőképpen. Nem volt hitük. Ugyancsak János evangéliumban elmondja Jézus, hogy mi a bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Ha Ananiás és Zafira valóban hitt volna, akkor nem próbálja meg átvárni az Istent. De még csak a papját se, meg az apostolát se. Neki ez sikerült azért, hogy bennünket figyelmeztessen, hogy a keresztény utonjárás, gyerekek, az őszinteséggel kezdődik. Az igaznak a keresésével, és az igaznak a megvallásával. És hogyha ezt tesszük, akkor megkapjuk hozzá az igazságnak a lelkét, amely elvezet minden egyes igazságra. Mi tanulhatunk hát ebből a történetből, így pünköst hétfőn? Több dolgot. Először is kapcsolataink Isten előtt köteleznek minket. Kötelez az, hogy férj vagy, vagy feleség vagy, hogy özvegy vagy, vagy gyermek vagy. Köteles vagy az ige alapján ezt a kötelezettségedet beteljesíteni. Mondhatnám azt is, házastársak, egyezetek meg. De az igazságban. A másik dolog, hogy kapcsolatban vagyunk, és közösségben vagyunk, de a felelősség az egyéni. És hogyha ezt nem mondom el neked, akkor azt hihetnéd, hogy engem ma jobban fognak büntetni miattad. Éppen ezért mondom el. Nézzétek meg, Isten előtt hazudott, Istennek hazudott Ananiás, neki már nem volt esélye. Meghalt. Jött utána Szafira. Péter mit csinált? Péter megkérdezte. Mondd meg nekem, ennyiért adtátok el a földet? Egérút. Lehetőség. Kegyelem. Csak legyél őszinte. Csak mondd el. Erégy feled. Úgy van ennyiért. Hát Péter erre azt mondja. Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Mert az Úr lelkét kísértjük, szeretett testvérek, minden egyes ilyen húzásunkkal. Bizony. És jó lenne, hogyha erre odafigyelnénk. Hogyha nem őszinték vagyunk, lehet, hogy közösségben vagyunk, és talán valaki más látszólag elviszi a balhét, mint ahogy a különféle bűnszervezeteknél, tudjátok jól, hogy voltak balekok, akik szépen csendben maradtak, és elvitették velük a balhét, és mások helyett ültek a börtönökben. Ez egy elég hétköznapi dolog közöttük. Hanem te fogod elvinni a balhét, meg én. Én magam miatt, te meg magad miatt. És erre jön valaki, aki meg elviszi mindannyiunk helyett. És amikor elviszi mindannyiunk helyett, és utána ad a lelkéből, akkor azt becsüljük meg. Akkor nagyon becsüljük meg. És akkor nagyon meg tudjuk becsülni a ceglédieket is. És lehet, hogy együtt nő itt is, látszólag a gaz, meg az igaz, de ki vagy te, hogy más szolgáját megítéld? Ez nem a te dolgod. Ez annak a dolga, aki lelket kapott az Istentől. Ez a másik dolog, amit meg lehet tanulni. Egyik, hogy közösségben vagyunk Isten előtt, másik az, hogy a felelősségünk attól még egyéni, és mindig kérdezni fog. A harmadik, hogy hazudhatsz magadnak, hazudhatsz a papnak, de Istennek nem tudsz. Teljessége lehetetlen. Isten még arra bűnödre is emlékszik, amit te már rég elfelejtettél. Meg azokra is emlékszik, amiket már én felejtettem el rég. Sőt, azokra is emlékszik, amelyeket megbocsájtott. Hogy rámutasson, nézd, mit kaptál. És itt van Péter pont. Mit is kapott meg Péter? Az oldás és a kötés hatalmát. Amit megkötök itt, az meg lesz kötve a mennyben is, amit megoldotok itt, az oldva lesz a mennyben is.
Péter, gyerekek, semmi más nem csinált, csak a Szent Lelket követte. És a kötést alkalmazta. Ez az első, és ez az utolsó eset az egész keresztény történelembe, testvérek, amikor egy szent ember gyakorlatilag a szavával elvette másnak az életét. Soha többé ilyen nem fordult elő. Elég nekünk ebből egy, ugye? De gondoljátok végig, az elmúlt 2000 évben hogyan nőtt a gazis? Inkvizíció nem volt? Trón és oltár szövetségen nem volt? Női pápák, unokákkal rendelkező pápák nem voltak? Hát a reformáció nem kellett? Hát hogy ne kellett volna? Akkor nézzünk az elmúlt 500 évre. Hova jutottunk? Nézzünk szét itt, akár Cegléden. Melyik nő jobban? A búza vagy a gaz? Búzává akarják nevelni a gyermekeinket, kortársainkat, szeretteinket, családjainkat, vagy gazzá? Mert úgy tűnik, a gazban több pénz van. A búza az meg nem kell senkinek. És akkor elérkeztünk az utolsó ponthoz. Megígértem, illetve megígértették velem, hogy rövid legyek, mert irgum-burgum lesz. Hogy Péter hogy tehette mindezt meg, és hogy mi ebbe a titok. Az a titok, hogy a lélek által Péter többé már nem Simon Jóna fia, aki elárulta Jézust, mert ugye a János evangélium végén így kérdezi ki Pétert Jézus, hogy Simon Jóna fia, szeretsz engem, hanem ő már egy teljesen új teremtés, ő Péter apostol. Péter apostol, aki megkapta a lelket, és a lélek által cselekszik. Ennek a tapasztalata megtalálható a János evangéliumban, amikor Jézus ígéri a lelket, hogy az milyen lesz. Erről már többször prédikáltunk, de nem lehet elégszer elmondani. Azt mondja, hogy azon a napon, a lélek kiáradásakor, megtudjátok, hogy én az atyámban vagyok. Ti, én bennem, én pedig ti bennetek. Ez egy irgalmatlan egy paradoxon. Tehát logikai menete nem nagyon lehet a sima formál logika szerint. Következtetni nem nagyon lehet belőle. Sokkal inkább analógiás, mint sem okozati kérdés. Jézus egy tapasztalatról beszél, arról, hogy milyen az, amikor az atyával ő együtt van, akkor megtapasztaljuk mi is azt, hogy milyen az atyában lenni. És Péter ekkor már az atyában volt, a lélek által. Péter már nem Simon volt. Péter már nem foglalkozott azzal, hogy mi mindent csinált előtte. Péter itt már nem azzal foglalkozik, hogy háromszor elárult a Jézust. Mert az nem Péter volt, az Simon volt, Jóna fia. De ennek a Simon Jóna fiának adatott meg először, hogy hite legyen, mert te vagy az élő Krisztus, az Isten fia. És ezért adatott neki elővételezve meg a Péter név. Még nem volt Péter, még nem volt kőszikla, de már megkaptuk a nevet. Ezért adjuk meg ugyanúgy a nevet keresztségben. Konfirmációban, elviekben átadjuk a Szent Lelket, de egyéni felelősség az is, hogy hogyan vagy képes ezt te venni. És hogyan vagy képes valójában belehalni a keresztbe ugyanúgy, és egy új életet támadni föl pünkösben a lélek által. Hát, szeretett testvérek, ezért van az, hogy Péter ezt megcselekedheti, mert Isten hatalmával, bölcsességével és a lélek jelenlétével bírt, és ezért van az, hogy soha többé nem tette meg senki más ezt, mert pont elég ennyi 2000 évre. Szeretett testvérek, mi ebben az evangélium? Az, hogyha a lelket elnyered, te is új teremtés vagy. És ha még nem ismered a lelket, akkor csak őszintén vágyold rá, és nyisd ki a szíved, és majd új teremtés leszel te is. A lélek, el kell, hogy mondjam, az új emberedet gyakorlatilag teljesen megszünteti. Teljesen más szokásaid lesznek gyakorlatilag. A gondolataid teljesen átformálódnak. És az, akit úgy hívtál, hogy Pista, vagy Márta, vagy Jani, észreveszed, hogy egyáltalán nem ugyanaz, mint akit mostannak hívsz. Az a Péter, aki itt hatalommal cselekszik, már egyáltalán nem az a Péter, aki háromszor elárulta az Urat. És ezt csak lélekkel lehet megtenni. Ahogy tegnap is hallhattuk. Ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, igen, de nem bántanak bennünket, meg nem ítél az Isten, mert nincs lélek. Ha van lélek, akkor viszont jön a felelősség is. Akkor életre támadsz föl, és valójában mind az életnek és mind a halálnak az ura leszel, vagy fejedelme leszel. Akár meg is láthatod előre saját halálodat, Péter ezt meg is látta, tudhatjuk a leveléből, és az örökkévalóság nyílik ki, és az örökkévalóság atyát, a szerettét, azt minden pillanatban tapasztalhatod, érezheted, és egy vagy vele. Adja az Isten, hogy ez így legyen. Amen. Édes drága atyánk, köszönjük, hogy te megmentesz minket magunktól. És megmentesz minket a sátánnak a mesterkedéseitől is. Bár sokszor úgy érezzük, hogy a sátán mesterkedései azok a mi mesterkedéseink. És valóban tényleg magunktól kell, hogy megmentsél bennünket. Jöjj hát a te lelkeddel, és add magadat helyére. Add az örökkévalóságnak a tudatát. Add azt, hogy nem 20, 30, 40, 80 évesek vagyunk, hanem hogy benned valóban örökkön élünk. Add annak szépségét, és add meg a közösséget is ezzel, hogy tudjunk egyezni, tudjunk megegyezni. Férj, feleség, kicsi és nagy, boldog és boldogtalan egymással. A jóban, az igazságban, hogy hittel várhassuk a mi megváltásunkat, és az ítéletet is hittel várhassuk majd, hogy a búza közé sorolsz bennünket, nem pedig a gazhoz. Ehhez hát add a szeretet lelkét, mely mindent megmozgat és mindent átformál. Add a te szent lelkedet, és add annak erejét is és bölcsességét is, hogy lássuk, mi az, amit át kell, hogy formáljunk, és mi az, amit meg kell, hogy hagyjunk. Mi az, amitől óckodnunk kell, és mi az, amit követnünk kell. Szeretetben. Így kérünk kicsinyeinkért és nagyokért, eltávozottakért és még el nem jövendőkért. Ahogy mondtad, akiket Isten szeret, azoknak minden a javukra van. Így legyenek a mi közösségeink, a közös színpadunk, a közös történelmünk is. Ám bátor, sokszor látszólag nem javunkra van, de te lelki, valódi gyümölcsöt akarsz bennünk itt teremni. Kérünk hát Urunkért, Krisztus Jézusért, ki meghalt és feltámadott, és megtartotta ígéretét, elküldjen a Szent Lelket. Ahogy ő mondta, legyél velünk minden napon, a világ végezetéig. Amen. Szeretett testvérek, helyünket elfoglalva,
Istennek népe. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az Úr közel, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.